Szeretettel köszöntök mindenkit a mai közös istentiszteleti alkalmunkon. És szeretettel köszöntöm Ádámot és Dávidot, a gyermeki részét a gyülekezetnek. Mert hozzátok szeretnék szólni először, Ádám és Dávid. Egy igét fogok elmondani nektek, és utána szeretnék egy pár gondolatot hozzáfűzni, úgyhogy kérem, hogy figyeljetek rám. Ez az ige, ez Zsoltárok könyvében található, 86. fejezet 10. verse azt mondja, mert nagy vagy te, és csoda dolgokat művelsz. A Jóistenről mondja ezt a Szentírást, hogy mert nagy vagy te, és csoda dolgokat művelsz. Elgondolkozhatunk azon, hogy mi az, hogy csoda dolog. Ugye az, amikor megyünk az utcán, és például meglátunk valami olyasmit, amit így elcsodálkozunk, így meglepődünk, hogy milyen szép is az, ugye? És elgondolkodhatunk azon is, hogy amit a Szentírás mond, hogy a jó Isten az nagy. Elgondoltátok már azt, hogy milyen nagy a jó Isten? Én is, amikor ezen gondolkoztam, akkor olyan felfoghatatlan volt, hogy a jó Isten az milyen nagy lehet. És ahhoz, hogy megértsük azt, hogy milyen nagy a jó Isten, én is egy dolgot megértettem, ezt szeretném nektek elmondani, hogy hogyan. A tévében volt egy műsor, ahol megkérdezték az embereket, hogy mik azok a dolgok, amik számukra a legcsodálatosabbak. Mik azok a dolgok, amik nekik szépek. És képzeljétek el, hogy megkérdezték az embereket, voltak olyan emberek, akik azt mondták, hogy a Forma 1-es versenyautók azok a legszebbek, a legcsodálatosabbak. Voltak, akik azt mondták, hogy az óriás kerék. Megint mások azt mondták, hogy egy nagy, az Eiffel-torony, a párizsi Eiffel-torony, az egy nagy magas épület. És képzeljétek el, ahogy kérdezték tovább az embereket, voltak olyan emberek, akik azt mondták, hogy a vízesés, a Niagara vízesés, az egy nagy, hatalmas vízesés Amerikában. És ahogy gondolkodtak tovább, és az emberek véleményét megkérdezték, azt figyelhettem meg, hogy az emberek többsége olyan dolgokról mondta azt, hogy csodálatos, szép, amit nem emberi kezek csináltak, hanem a Jóisten teremtette őket. Tehát ugye a Forma 1-es autó, a Ferde-torony, vagy a párizsi Eiffel-torony, akkor ezek mind olyan dolgok, amiket az emberek csináltak, olyan nagy dolgok. De vannak ennél nagyobb dolgok is, amit a Jóisten teremtett, például a vízesés, vagy pedig, ahogy gondolkodtak tovább, hogy az embereknek mi tetszik, mi csodálatos, eljutottak egy helyre, egy pontra, egy megnevezésre, ami nekik nagyon-nagyon tetszett. És ez egy hatalmas állat, ami a Földön él. De mielőtt elmondanám, hogy melyik ez a hatalmas állat, amiről az emberek gondolkodtak, beszéltek, azelőtt megkérdezlek titeket, hogy láttatok-e már bocit, tehenet? Láttatok már közelről? Igen. Nagy állat a boci? Nagy, ugye? Hát nem a legnagyobb, van nála nagyobb is, de azért nagy, ugye? És láttatok már elefántot? Nem? Vadasparkban? Tévében esetleg? Ott is lehetett látni. Vagy képeken esetleg. Ha megnézzük, hogy a boci is már milyen nagy, de hogy az elefánt hozzá képes milyen nagy, ugye? Olyan nagy az elefántnak a füle, hogy az ember, hogyha legugol, még el is bújhat mögötte, ugye? Tehát ilyen nagy az elefánt. De most, amiről szeretnék nektek szólni, hogy melyik az a legnagyobb állat, ez még az elefántnál is jóval nagyobb. És tudjátok, melyik ez az állat? A kék bálna. A kék bálna, képzeljétek el, hogy olyan nagy, hogy csak a nyelve olyan nagy, mint egy elefánt. El tudjátok ezt képzelni? Hoztam is nektek képet, hogy szemléltessem, hogy jobban el tudjátok képzelni, hogy melyik ez az állat. Itt található felül ez a kék bálna, és itt alul van egy busz. Buszt már biztos láttatok, ugye? Hogy milyen nagy a busz, milyen sok ember utaztál is benne, milyen nagy a busz, ugye? És hogyha megnézitek, két busz, hogyha egymás elé állítunk, akkor tesz ki egy kék bálnát. Olyan hatalmas ez az állat. És van még egy képen, amit megmutatok nektek. Ez is a kék bálnát mutatja. De itt hozzá viszonyítva nem egy busz van, hanem egy ember. Látjátok? Itt van ez a kis ember, és ott van a kéjúvána alatta. Ilyen nagy ez az állat. És hogyha ezek alapján gondolkodunk ezen az igén, amit mondtam nektek, hogy amikor a Szentírás azt mondja, hogy Istenem, milyen nagy vagy te, és csoda dolgokat művelsz, akkor láthatjuk a természetből, hogy a Jóisten, aki egy ilyen nagy állatot meg tud teremteni, hogy ilyen nagy ez az állat, akkor mennyivel nagyobb a Jóisten nála, mennyivel hatalmasabb. És el tudjátok képzelni, hogy hány állat van a Földön. Hány kékbálna van a Földön. Hány rovar van, hány kutya, macska, különböző állatok, amiket láttatok már ti is. És gondoljátok csak el, hogy mindezekről az állatokról a Jóisten gondoskodik, hogy legyen nekik mit enni, legyen hol nekik lakniuk. Mint ahogy a szüleitek is gondoskodnak rólatok, ugyanúgy a Jóisten is gondoskodik ezekről az állatokról, és olyan nagy hatalma van a Jóistennek, hogy még ezekről a hatalmas állatokról is gondoskodni tud. Ilyen nagy a mi Istenünk. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek! Kedves gyülekezet, nyissuk meg a Szentírás Máté Evangélium 24. fejezeténél. Máté Evangélium 24. fejezet 14. versét fogjuk együtt olvasni. Máté Evangélium a 24. fejezet 14. verse. Így szól. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Ezt a kijelentést tudjuk, hogy maga Jézus Krisztus mondta, és tudjuk azt, hogy ha valamit Jézus Krisztus mond, az úgy van. És erre az igére úgy gondoljunk most először, mint olyan igére, ami profécia is, és olyan igére is, ami bennünket, gyülekezeti tagokat, vagy egyénenként személyesen engem, téged, titeket bátorít, annak vonatkozásában, hogy bár beszéltünk most a délelőtt folyamán arról is, hogy hogyan áll Isten egyháza, hogyan áll a nagy evangélium hirdetésnek a teljesülése, és hogy milyen hiányosságok vannak még, de a Szentírás kimondja azt, Jézus Krisztus kimondja azt, hogy az evangélium hirdetetni fog az egész világon, bizonyságul minden népnek. Ez egy ígéret a Jóistentől, nem csak egy profécia is. És ahogy az elmúlt alkalmankon beszéltünk, és együtt gondolkodtunk kerékgyártó János testvérünk által arról, hogy mit is jelent ez az evangélium hirdetés, és ahogy fellapoztuk a Jelenések könyve 14. fejezetét, és elkezdtünk a hármas angyali üzenetről gondolkodni, akkor kezdtük ezt az evangélium hirdetésnek a mélységét megvizsgálni, hogy mit is jelent ez. És ugye eljutottunk a második angyal üzenetéig, és még a harmadik angyal üzenetének a tanulmányozása hátra van. De mégis erről szeretnék én is szólni, olyan vonatkozásban, hogy megnéznénk egy idők jeleit, hogy hogyan teljesedik a mai történelmi időszakunkban egy dolog, ami arra mutat rá, hogy igenis Isten országának az eljövetele az közel van. És szeretnék egy idézetet is felolvasni most az elején Ellen White-tól, ami szintén arról szól, hogy a hármas angyali üzenetnek milyen hatás van, és hogyan fogja az advent nép képviselni ezeket az igazságokat. Ez az idézet megtalálható egy 2009-es imaheti anyagunkban az időkelei mellékletében jelent meg, lehet, hogy valamennyien, vagy valaki közületek emlékszik is rá, Hazafelé tartunk című cikkben jelent meg. Egyébként pedig a felhívás lelkészeinkhez és területi bizottságainkhoz különleges bizonyságtételek ásorozatában található. És ezt mondja itt Ellen White. Az ég közepén repülő harmadik angyal a jelenések könyvében azok munkáját jelképezi, akik az első, második és harmadik angyal üzenetét hirdetik, amelyek mind egymáshoz kapcsolódnak. A számunkra oly sokat jelentő, ám a vallásos világban heves ellenállás kiváltó üzeneteknek a befolyása egyre mélyül és szélesedik. Sokak szívére lesz hatással, oktatási intézményeket, könyvkiadókat és egészségügyi intézményeket hoz létre. Ezek mind Isten eszközei, amelyeknek együtt kell működniük abban a egyszerű munkában, amelyet az íg közepén repülő első, második és harmadik angyal ábrázol, hogy figyelmeztessék a föld lakóit. Krisztus hamarosan másodszor is eljön, hatalommal és nagy dicsőséggel. Tehát Ellen White azt mondja itt, hogy akik a végső nagy evangéliumot fogják hirdetni, akik az első, második és harmadik angyal üzenetét fogják hirdetni, azok, hogyha megértik ezt az üzenetet, olyan hatással lesz a szívükre, hogy oktatási intézményeket, könyvkiadókat és egészségügyi intézményeket hoznak létre. És ezek az intézmények mind együtt fognak működni abban a munkában, amik felhívják a föld lakóinak, lakosságának a figyelmét arra, hogy Krisztus hamarosan újra el fog jönni. Tehát első pontban erre szeretném a hangsúlyt fektetni, hogy megértsük ezt, hogy a Jóisten a hármas angyali üzenetnek a képviselését olyan módon kívánja, eszerint a bizonságtétel szerint beteljesíteni, képviselni a Földön, hogy oktatási intézmények, könyvkiadók és egészségügyi intézmények által képviselve lesz az evangélium. Nem tudom, hogy hányan találkoztatok már ezzel a gondolattal, vagy gondoltatok már erre. Volt nekem is egy pár beszélgetésem, ahol elgondolkoztunk azon, hogy vajon a végidő alakulásában, vagy a végidején mennyire lesz szerepe az intézményeknek, az intézményeinknek. És hát több véleménnyel találkoztam, és voltak többen olyanok is, akik azt mondták, hogy hát az intézmények azok teljesen meg fognak szűnni. De mégis, hogyha ragaszkodunk a bizonságtételi üzenetekhez, akkor itt azt olvassuk, hogy igenis az oktatási intézmények, könyvkiadók és egészségügyi intézmények azok eszközök lesznek a végidején Isten üzenetének a képviselésében. Hogyan? Vetődik fel a kérdés. De mielőtt erről beszélnék, hogy hogyan lehet eszköze, és miért ezek azok az eszközök, amik az evangélium hirdetésben eszközök lehetnek, hogy utaltam rá, arról szeretnék pár gondolatot mondani, hogy nézzük meg az idők jeleit, hogy jelenleg, ha pusztán a magyarországi helyzetünket megnézzük, akkor hol tartanak az események, hol tart az idők jele. Tudjuk azt, hogy az új alkotmány megszületett, és tudjuk azt is, hogy innestől kezdve, hogy a keresztény név belekerült az alkotmányunkba, olyan törvényeket hozhatnak számunkra, amik befolyásolhatnak minden embernek a hétköznapi életét is. Ugye most a szombatiskola alkalmán is előkerült, Magdika mondta azt, hogy itt Máté szalkán milyen helyzet kezd kibontakozni. Azt, hogy nem csak az iskolákat, de már az óvodákat is az egyházak kezébe, vagy az egyháznak a kezébe próbálják átadni. És hogyha megnézzük azt, hogy Magyarországon mennyire jellemző, vagy mennyire nem csak Máté szalkai helyzet ez a dolog, akkor a híreket kutatva több helyszínről, Miskolcról, több települést is meg lehetne nevezni, ahol már a hírek közzé teszik azt, hogy igen, az egyház számára az oktatási intézményeket, az iskolákat át akarják adni. Vajon miért van ez így? Miért akarja az egyház az oktatási intézményeket a kezébe venni. És gondolkodjunk el azon is, hogy amit már látunk, hogy egyrészt az ellenség a saját tulajdonába, a saját hatáskörébe akarja helyezni az oktatási területet, az oktatási rendszert, az iskolákat. Ugyanakkor gondoljunk párhuzamosan arra, amit az előbb felolvastam, hogy Isten azt mondja, hogy az evangélium munkájában az oktatási intézmények, könyvkiadók, egészségügyi intézmények, azok eszközök lesznek. Azok eszközök. És rögtön eszünkbe juthat az, hogy Sátán és Isten között van egy nagy küzdelem. Sátán milyen eszközöket használ ebben a nagy küzdelemben? Sátán nem használhat más eszközt a nagy küzdelemben, nem használhat más törvényeket, törvényszerűségeket, mint az Isten adta törvényszerűséget. Ez nagyon fontos, hogy megértsük, hogy tovább gondoljuk, tovább gondolkodjunk ezen a szálon. Tehát Sátán csak olyan törvényszerűségeken keresztül dolgozhat, és dolgozik, amelyek isteni törvényszerűségek. Ő nem Isten, ő egy teremtett lény, és nem tud olyan úton dolgozni, olyan területeken hatást elérni, ami nem az életről szól, ami nem valóság, ami nem az élet törvényszerűségei. Tehát látnunk kell azt, hogy Sátán olyan eszközöket, és itt érthetjük meg azt, hogy itt kezdhetjük megérteni azt, hogy miért akar az ellenség az oktatásba beleszólni, pont azért, mert egyrészt az Istentől akarja elvonni ezeknek az eszközi szerepét, másrészt pedig van még egy mélysége ennek, hogy miért fontos az oktatás annak elérésében, vagy annak érdekében, hogy az embereket rá tudja venni arra, hogy el tudja juttatni oda, hogy amiről beszél a Jelenések könyve 14. fejezet, hogy a végidejében a vallásosság az egy egyetemes állapot legyen az emberiség történetében, és hogy el tudja azt érni, hogy az emberek ne az élő igaz Istent kövessék, hanem azt az Istent, azt az Isten képet, amelyet ők képviselnek. Miért az oktatás az a terület, ami nagyon fontos eszköz lehet ebben? Itt szeretnék, hogy ezt megértsük, szeretnék a történelemből egyes eseményeket idézni, amik megmutatják szintén azt, hogy a történelem alakulásában, amikor ugyanúgy a nagy küzdelem megfigyelhető, hogy Isten és Sátán között hogyan dúlt a harc, az oktatásnak a szerepe hogyan mutatkozott meg ezekben. Hogyha megnézzük a reformációnak az időszakát, akkor tudjuk azt, hogy a katolikus egyház olyan mértékben hatalmon volt, hogy szinte bármit megtehetett. Bármit megtehetett. De tudjuk azt, hogy Luther Márton, aki Istenhez ragaszkodva felismerte azt, hogy ez az egyház nem Istent képviseli. Ez a Luther Márton is, és tudjuk, hogy volt egy hű társa, akit Melanchtonnak hívtak. Őket, kettejüket, és általuk az ő tanítványait, hogyha úgy tetszik, egy olyan dologra hívta fel a figyelmüket a Jóisten, amit megértve olyan reformációt tudtak elindítani, hogy különböző országokban a katolikus hitet majdnem a kihalás veszélyeztette. Gondoljunk csak a magyarországi helyzetre, nem tudom, hogy hányan tudjátok, hogy volt olyan időszak a Magyarországnak, amikor a katolicizmus, a katolikus hitet gyakorlók száma körülbelül 10%-ot érte el. A többi az protestáns volt. És hogyan tudták ezt elérni Luther és Melanchthon? Hogyan tudta elérni ezt a reformáció? Isten milyen eszköz biztosított nekik ehhez? Erről szeretnék egy gondolatot felolvasni. Sutherlandnek a Tanulmányok a keresztény nevelésről című könyvéből, ami jelenleg még csak angolul van megjelenve, de fordítási részletet fogok olvasni. Arra vonatkozóan, hogy milyen szerepe volt az oktatásnak a reformáció kibontakozásában. Itt azt mondja, Luther és Melanchthon, a 16. század nagy reformátorai világosan értették azt az elvet, hogy keresztény nevelés nélkül nem lehet tartós semmilyen vallási reform. Ezek a reformátorok felismerték, hogy a pápai egyház ereje oktatási rendszerében rejlik. És ezért erre a rendszerbe mérve legnagyobb csapásukat, a pápai egyházat megsebezve térdre kényszerítették. A reformátorok olyan keresztény iskolákat hoztak létre, amelyek protestánsokat neveltek a gyermekekből. Ez a csodálatos oktatási és vallási reform egyetlen nemzedéken belül, egyetlen rövid emberöltő alatt ment végbe. A reformátorok sikere abban rejlett, hogy az oktatási rendszer által irányítani tudta az ifjúságot. Luther és Melanchthon tevékenysége nyomán a pápai iskolák szinte teljesen kiürültek. E nagy reformátorok halála után utódaikat azonban jobban érdekelték az elvont teológiai fejtegetések, mint a keresztény nevelés. És még ők idejüket, erejüket és az egyház pénzént elvont teológiai írásokba és prédikációkba ölték bele, a pápai iskolarendszer hamvaiból feltámadva élet-halál harcot indított a protestáns egyház ellen. A pápaság felismerte, hogy az egyház puszta léte forog kockán, ha nem győzik le a protestáns iskolákat. Ez a tapasztalat örök tanulságként kellene szolgáljon a hetednapi adventisták számára, mondja ki Sutherland. Tehát ebben az idézetben arra mutat rá Sutherland, hogy a reformációnak a kibontakozásában az oktatás volt egy olyan terület, egy olyan eszköz, amit a Jóisten úgy fel tudott használni, hogy a gyermekek, amiről délelőtt is szóltam egy pár gondolatot, hogy a gyermekeknek az elméjébe, az ő szívükbe elrejtették az Isten igéjét, az ő beszédüket, és aztán, és beszéltem több olyan testvérünkkel, akik fontosnak tartják a keresztény nevelést, és több gyermeket felneveltek már, és ők is elmondták azt, hogy figyeljük meg a gyermekeinket, hogyha már kicsi koroktól kezdve a Jóisten törvényeire, a Jóisten igéjére tanítjuk őket, akkor ne ijedjünk meg attól, hogy amikor kikerülnek a világba, mert esetleg a baráti társaságuk, vagy olyan ismeretségre tesznek szert, ami kiviszik őket, akkor az az ige, ami már el lett bennük ültetve, azok élőként hatnak bennük, és a Jóisten kegyelméből rá fognak arra jönni, hogy az az út, amely a világ útja, az nem jó. Bár kellemes, bár sok mindent adhat, de nem az Isten útja, nem ad békességet, nem az az út, ami igazán az embert megelégíti. Ahogy mondtam a szombatiskolán, én is ezen mentem keresztül. De sajnos láthatjuk azt, hogy nem csak azok az emberek jönnek rá az oktatásnak a jelentőségére, akik a jó Istent próbálják szolgálni, hanem tudja ezt az ellenség is. És azért mondtam azt, hogy az ellenség ugyanazokat a törvényszerűségeket használja, mint amit a Jóisten adott, mert az ellenség is ugyanúgy tudja azt, hogy az oktatás segítségével olyan hatást gyakorolhat a gyermekekre, és ezáltal a szülőkre is, hogy a gondolkodásukat megváltoztathatják. Ezzel kapcsolatosan is szeretnék egy idézetet olvasni, hogy a katolicizmus az ellenreformációban hogyan ért el sikert. Tehát a történelem hogyan igazolja vissza azt, hogy az oktatás az a terület, ami a sikert eredményezte. A protestantizmus előretörésének megállítására az kínálkozott a leghatékonyabb eszköznek, ha az oktatás irányítását a kezükbe kaparinthatják. Azonnal kiterjedt oktatási tevékenységbe kezdtek a protestáns országokban. Iskoláik nagy sikert arattak. Sokkal hatékonyabbnak bizonyultak a protestantizmus elleni küzdelemben, mint bármi más. Az oktatási tevékenységük sokkal hatékonyabbnak bizonyult a protestantizmus ellen, mint bármi más. Még olyan területeket is sikerült visszahódítaniuk a protestantizmustól, amelyeket már elvesztettek. Tevékenységük leginkább iskoláikon keresztül nyilvánult meg, melyekből sokat alapítottak és működtettek mindenfelé. A hódítók szinte minden európai országban előre törtek. Angliát úgy hódították meg, hogy az angol ifjúságot Rómába vitték tanulni, jezsuita iskolákba. Hogy aztán misszionáriusokként és tanárokként küldjék őket vissza szülőföldjükre. Így már megvethették lábukat az angliai iskolákban, mikor pedig eléggé megerősödtek, végül az új világot is leigázták, Amerikára gondolva, mindvégig kitartva a jellegzetes módszereik mellett. Amerikában ugyanaz az egy cél vezérelte őket, megszerezni az oktatás feletti egyeduralmat, hogy az ifjúság az ő kezeik alatt saját elképzelésük szerint formálódhasson. Az egyház eltökélte, hogy meghódítja és visszahozza a megalázott, megtört és teljességgel leigázott protestáns felekezeteket. Legfőképp úgy, hogy tanárai által megszerezze a protestáns gyermekek és ifjúság feletti uralmat. És itt jön az isteni törvényszerűség, amit Sutherland kimond. Megbecsüli és követi az örök elvet. Példabeszédek 22. fejezet 6. verse. Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól. Ez egy törvényszerűség. A Biblia mondja ki, tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, és még ha megvénhedik is, nem távozik el attól. Az ellenség ebbe az igébe kapaszkodik, erre az igére épít. Ő tudja, hogy ezáltal nagy eredményeket lehet elérni. A katolikusok ezt mondják, tanítsuk csak mi azt a gyermeket 12 éves koráig, és örökre katolikus marad. Ahogy utaltam Magyarország esetére is, volt egy 2001-es időkelei szám, ahol Kis Balázs testvérünk írt az oktatás jelentőségéről, és ott így beszél a magyarországi helyzetről. Magyarország történelme is jó példa arra, hogy a nevelésnek, az iskolarendszernek ténylegesen milyen nagy hatás van a hitéletre. Kevesen tudják, hogy a történelmi Magyarország területéről a reformáció idején kis híján eltűnt a római katolikus hit. Ebben az időben az ország lakosságának elsöprő többsége csatlakozott a reformáció egyházaihoz, és a katolikus egyház befolyása legmerészebb becslések szerint is legfeljebb csak a lakosság 10%-ára terjedt ki, amit mondtam. Hamarosan azonban a protestantizmus szorult kisebbségbe, és ez nagy mértékben Pázmány Péter munkásságának volt köszönhető. Ki volt Pázmány Péter?
Reformátusból
lett katolikus. Hogyan?
Az iskolára kapott helyet, egy katolikus iskolához, ott nevelték a
rendszer. Így van. Látjátok az iskolarendszernek a hatását? Pázmány Péter kálvinista szülőknek a gyermeke volt. Akit szülei egy jezsuiták által működtetett iskolába küldtek tanulni. Az iskolában rekatolizált, majd felnőttként ő térített sokakat, elsősorban számos főneves katolikus hitre, akkoriban érvényes volt, aki a föld, azé a vallás elv, amelynek következtében tömegek váltak újra katolikussá. Visszatérve a jelen helyzetre, mai időre. Nem tudom, hogy olvastatok egy cikket arról, hogy hogyan próbálják a saját elképzeléseiket megvalósítani az iskola rendszeren keresztül. Erről is beszéltünk már, erről is voltak gondolatok a beszélgetéseink során. Egyrészt úgy, hogy ahogy átveszi az egyház az iskolának a működtetését, azt próbálják elérni, hogy a tanárok írjanak alá egy olyan nyilatkozatot, hogy semmit nem tesznek a katolikus keresztény oktatás ellen. És ami a legmegdöbbentőbb volt számomra, az egy másik cikkből tudtam meg, hogy van olyan iskola, ahol olyan nyilatkozatot íratnak alá, nem csak a tanárokkal, hanem a szülőkkel. Egyébként ezeket, amiről most beszélek, ezt megtaláljátok, ha felmentek a kerak.hu weboldalra, és ott vannak az egyházügyi hírek. És ott vannak a hivatkozások, hogy milyen hírpoltáron, vagy milyen médiában jelentek meg ezek a hírek. Tehát nem csak a tanárokat, hanem a szülőket is próbálják bevonni abba, és próbálják velük is aláírattatni, bár jelenleg még azért vannak ellenállások, és nem annyira sikerül elérni ezt az eredményt, de lássuk meg azt, hogy erre törekedni fog a katolicizmus. Ezt az irányt stabilan, erősen fogja képviselni, szorgalmazni, hogy az oktatás az ő kezükbe lehessen. Ahogy mondtam is, befejezve a gondolatot, a szülőket próbálják rávenni arra, hogy ők is írjanak alá egy olyan nyilatkozatot, ami azt mondja ki, hogy nem csak a tanárok nem tesznek semmi olyat, ami a keresztény katolikus nevelés ellen dolgozna, hanem a szülők sem tesznek olyat az otthonaikban, ami ez ellen vinné a gyermekeket. Ott van egy ilyen nyilatkozat, egy formanyomtatvány, amin ki van ez mondva, így ki van jelentve. És hogy szabad jogot biztosítanak a gyerekeknek arra, hogy a misékre eljárhassanak. És nézzük azt meg, hogy hogyan valósul ez meg. Egyrészt láthatjuk, hogy sajnos a magyarországi önkormányzatoknak a helyzete úgy alakul, hogy nincs pénzük. Ott van a katolikus egyház, amiről ugye szintén beszéltünk az ezelőtti órában, hogy annyi pénze van, annyi vagyona van, hogy még fel se tudjuk fogni, és nekik nem gond, és ők nyugodt szívvel is bátran, és ilyen szándékkal még fel is teszik a kezüket, hogy itt vagyunk. Bízzátok ránk az oktatást. És az állam mit tesz? Önkormányzatok nem tudják fenntartani, itt van az egyház, hát akkor adjuk nekik, rábízhatjuk. De mi az a terület még, ami ugyanezt mutatja, hogy erre az irányra tör az egyház? Itt van az egyházügyi törvény. Itt van az, hogy támogatott egyházakat akar az állam megnevezni, és olyan egyházakat, amik kikerülnek az egyházi státuszból, és mint egy egyesületek, vagy hasonló néven fognak futni. És mit fog akkor ez eredményezni? Az fog eredményezni, hogy a szociális tevékenységükre nem kapnak támogatást. Az egyházak is abba a helyzetbe fognak kerülni, mint ahogy az önkormányzatok. Nem lesz elég pénzük fenntartani azokat az intézményeiket. Van is erre már egy példa. Erről is van egy cikk. Ugyanúgy még azért ellenállás is van, hogy felszólal egy protestáns vallási vezető, aki azt mondja, hogy azt az intézményt, amit a hívek pénzéből sikerült fenntartani, létrehozni, azt nem akarják odaadni az egyház, a katolikus egyház kezébe. Pedig nézzük meg, hogy a tendencia, ami most jellemző, amit az állam hátterében az ellenség el akar érni, az ugyanez, mint az önkormányzatoknál, hogy ellehetetleníteni az intézményeknek a fenntartását, és elérni azt, hogy az egyház, a katolikus egyház kezébe kerüljön, még az az oktatás is, ami nem csak az állami volt, hanem más felekezeteknek az oktatása. És itt gondolhatunk arra, hogy hála jó Istennek, hogy például a mi főiskolánk az nem vesz igénybe állami támogatást, mert hogyha erre a rendszerre épült volna állami támogatásra, akkor azt is ugyanúgy megszorongathatnák. Tehát látnunk kell azt, hogy mi mennyire bízunk az Istennek a kegyelmében. Mennyire bízunk a jó Istennek az ígéreteiben. Mert sajnos vannak olyan helyzetek, amikor az ellenség szégyenít meg bennünket, mert ők belekapaszkodnak az isteni törvényszerűségbe, és azt mondják, hogy mi élünk ezzel a példabeszédek 26 vagy 22-6 igével, és ezt a módszert követjük, ami az isteni módszer. És vajon mi, akik a jó Istenhez ragaszkodunk, és próbáljuk az ő akaratát teljesíteni, vajon mi ezt megtesszük-e? És hát itt felmerülnek gyakorlati kérdések innestől kezdve, hogy hogyan lehet odafigyelni az oktatásra. Hogyan lehet odafigyelni a magyarországi oktatásra. És erről délután szeretném, hogyha együtt gondolkodnánk, hogy mik azok a gyakorlati területek, mik azok a gyakorlati módszerek, lépések, elvek, mik azok, amiket képviselhetünk mi magunk itt, a Máté-Szalkai gyülekezet, abban, hogy ne engedjük meg az ellenségnek azt, hogy amit Máté-Szalkán is kezd kibontakozni, hogy az óvodára kezüket ráteszik az egyházak már, ahogy hallhattuk Magdikától, az iskolai rendszerre, de ugyanúgy Magyarország többi településén is. Tehát, hogy mit lehet ez ellen tenni, vagy mit lehet annak érdekébe tenni, mert nem pontos fogalmazás ez, hogy ez ellen tenni, mert nekünk nem az ellenség ellen kell tenni, nem az a célunk, hanem nekünk az Isten mellé kell álljunk, és hogyha az Isten mellé állunk, akkor elérhetjük azt, amit Luther Márton elért és Melanchthon elért. Mert gondoljunk csak bele arra, hogy abban a helyzetben van egy tanárunk a főiskolán, az mindig azt mondja, hogy a történelmet végig gondoljuk, gondolunk az ószövetségi Izrael népére, vagy gondolunk az új szövetségi népre, mindig arra gondoljunk, hogy ez az akkori adventista nép, akik az Istent követik. És ilyen értelemben gondoljunk bele, hogy mi volt Lutherék idejében. Milyen nagy nyomás volt az egyház, a katolikus egyház részéről, mit tudtak ott tenni. Volt ható körük, volt lehetőségük, szabad kezet adtak nekik annak érdekében, hogy valamit is elérjenek? Emberileg semmit. Emberileg semmit. De a jó Isten az adott lehetőséget. Az az ember, aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Az az ember, aki mindvégig állhatatos marad, azt a jó Isten úgy fel tudja használni, mint ahogy Luther Mártont is felhasználta, ahogy Melanchtont is, ahogy kiépülhetett egy katolikus világban. Ebbe gondoljatok bele, egy katolikus világban kiépülhetett protestáns iskolarendszer. Ebben a katolikus világban a gyermekeket az élő Istenhez vezethették a szülők, az élő Istenhez vezethették a tanárok. Tudták azt, hogy a gyermekekre oda kell figyelni. Most is több ilyen aggodalom van, vagy aggodalmukat fejezik ki azok a testvérek is, akik gondolkodnak így a nevelés kérdésén, hogy bár otthon, a családban megadják azt a tanítást, ami a Jóisten szerint való, de kimegy az a gyermek az iskolába, belekerül egy olyan baráti társaságba, ahol eltanulja a rosszat. Szintén idéztük ezt az igét, Korintusiakhoz írt második levélből, aminek a lényege az, hogy szemlélés által változunk el. És hogyan érthetjük meg azt, hogy ez az a terület, ez az az eszköz, ez az az út, amin eredményeket lehet elérni. Nézzük meg Jézus Krisztus, hogyan tette azt, amit tett. Mert Jézus azt mondta Máté 24. fejezetében, amit olvastunk legelőször igét, hogy ez az evangélium fog hirdettetni szerte a világon. Ez az evangélium. Tehát itt rámutatott valamire, hogy ez az evangélium. És itt mire mutatott rá? Arra az evangéliumra, amit ő képviselt. És ugyanúgy gondoljunk arra, hogy Jézus, amikor itt volt a Földön, akkor az a terület, ahova ő oda született, ahol ő tevékenykedett, egy vallásos emberek lakta terület volt. Voltak ugyan rómaiak is, akik a pogányságot képviselték, de vallásos területről van szó. A pogányság is egy vallás volt. És nézzük meg, hogy Jézus Krisztus mit tett? Hogyan hirdette az evangéliumot? Hogyan gondoskodott arról, hogy az emberek megértsék az evangéliumot? Kiválasztott 12 embert. Ő tudta azt, hogy ha a tanítványoknak is csak úgy beszél, mint ahogy a nagy tömegnek, akkor ők hazamennek, vagy eljárnak ide-oda-amoda, megint a szemlélés által változunk el törvényszerűségét látva, más hatások is érhetik őt. Jézus Krisztus magá mellé vett 12 embert. Tanította őket, egy családot alkottak, egy családként. Ellen White azt írja, hogy Jézus Krisztus ugyanazt a nevelési elvet követte a tanítványok kiképzésénél, mint ahogy az Isten azt lefektette már a kezdetek kezdetén. Hogyan terjedhetett az evangélium? Úgy terjedhetett az evangélium, hogy ezek a tanítványok, akikről tudjuk, mert olvassuk a Bibliában, hogy milyenek voltak. Tüzet akartak aláhozni az égből, megsemmisítve embereket, meg hitetlenkedtek, meg stb. Ezekből az emberekből úgy tudott, ha úgy tetszik, egy református hitet, vagy protestáns tanítványokat, vagy adventista tanítványokat, tehát most így lássuk így a történelmi összefüggéseket, nevelni, hogy az ő személyes élete hatással volt a tanítványok szívében. És itt jön az oktatási intézményeknek a jelentősége, hogy az oktatási intézményben a gyerekekre az van hatással, amivel a legtöbbet találkozik. Ha a gyermek az iskolában van többet, a tanárok a katolikus keresztény nyelvet képviselik, akkor az van hatással a gyermekre, hogyha megkötik még a tanárok kezét is, hogy nem tehet az ellen, ha megkötik még a szülők kezét is, hogy nem tehet ez ellen, akkor egyenes út van a katolikusok kezébe, és tele leszünk Pázmány Péterekkel, akik az emberekre ugyanúgy hatással lesznek. És akkor tehát végül is már egy olyan történelmi időszakot kezdünk élni, hogy ennek a folyamatát láthatjuk, hogy amelyik egyházi a támogatás, azért lesz az oktatás. És aki lesz az oktatás, azért lesz a vallás. Mert a gyermekeink, akik kapják ezeket a hatásokat felnőve, hogy a katolikusok kimondták, tanítsuk őket, és örökre katolikusok maradnak. Nagyon nehéz. Ti is biztos találkoztatok emberekkel. Nekem is van egy barátom, aki ugyan nem katolikus hívő, hanem ilyen spirituális dolgok foglalkoztatják, lélekhalhatatlansága, buddhizmus felé kanyarodik inkább, nem a kereszténységet is így beleszűrve én ökumenikus felfogásban, és azt mondta nekem, hogy amikor beszélgettünk így a bibliai dolgokról, hogy te ebben nevelkedtél, én ebben nevelkedtem, és mind a ketten azt mondjuk, amiben nevelkedtünk. De bátorító az, hogy a Jóisten el tudja érni azt, hogy bár a tanítványok is egy olyan nevelést kaptak, vagy kaphattak környező hatásokból eredően, amik eltéríthették a Jóisten keresésétől, de az Isten igéje az élő és ható. Hát eltelt az időnk. Végezetül csak még annyi gondolatot szeretnék átadni nektek, hogy akinek az írásából idéztem Sutherland. Hogy ki volt ez a Sutherland? Nem tudom, hogy hányan hallottatok róla. Ez a Sutherland, ez több főiskolának az igazgatója volt Ellen White idejében. Ez a Sutherland az az ember volt, az a testvérünk, akiről Ellen White azt mondja, hogy a legjobban megvalósította Isten tervét az oktatás területén. És nem tudom, hogy hányan hallottatok a Madison főiskoláról, a Madison iskoláról, talán többen. Ennek a Madison iskolának is az igazgatója Sutherland volt, és azt mondta Ellen White, akivel egyébként munkatársi kapcsolatban volt, és Ellen White egyetlen egy hivatalos tisztséget látott el az egyházban, egyetlen egyet, ez a Madison iskolának a bizottsági tagsága, már önmagában ez is mond valamit, azt gondolom. Azt mondta, hogy ha hűségesen követik a Madisoni tervet, ha hűségesen követik Isten tervét az oktatásban, akkor a világ világossága lesz ez az iskola. És tudjátok, mi történt? Sutherland, pontosabban a Jóisten Sutherland által olyan világosságot közvetített az embereknek ott azon a területen, Netsville-ben, ahol voltak, hogy az emberek idézőjelbe el voltak ájulva. Látták azt, hogy ezek az emberek evangéliumot képviselnek. Látták azt, hogy ezek az emberek az emberekre odafigyelnek, a szomszédokra odafigyelnek, arra odafigyelnek, hogy hogyan tudnak másokon segíteni. Abban az időben élt amerikai nevelésügyi bizottság elnöke, aki Amerikában volt nevelésügyi bizottsági elnök, elment ebbe az iskolába, és azt mondta, hogy ő nagyon sok iskolába járt már Európában is, de sehol nem látott még olyan intézményt, ahol a neveléssel ilyen eredményt értek volna el, kis anyagi befektetéssel, ahol a tanárok, igazgatók, diákok együtt dolgozva egy önfenntartó intézményben folytatták a nevelő munkát. A Regents Digest magazin cikkezett erről az iskoláról, és tudjátok, mi volt a hatása? Hogy hányan jelentkeztek ebbe az iskolába ezután? 5000-en. Több ezer ember akart ebbe az iskolába tanulni. És 20 000 érdeklődő levelet kapott az iskola. 1000 és 1000 ember látta meg azt a világosságot, amit a Jóisten ezzel az oktatási intézménnyel el tudott érni. 1000 és 1000 ember, el tudjátok ezt gondolni? Az evangélium a föld végéig el fog terjedni. És tudjátok, mi az érdekes, hogy kezdték Sutherlandék? Volt egy pár tanár, olyan 3-4 tanár, és 10-11 diákkal kiköltöztek egy tanyára. Innen indult. És emlékeztek, hogy mit olvastam, hogy Luther és Melanchthon hogyan érte el azt, hogy a reformáció nagy hullámát elindították, és olyan eredményt értek el, hogy Magyarországon a katolikusok csak 10% volt jelen? Azt mondja itt, hogy egyetlen nemzedéken belül megvalósították ezt. Egyetlen nemzedéken belül a Jóisten olyan eredményeket tudott elérni rajtuk keresztül, az oktatáson keresztül, hogy a világ világosságai lettek. Hát én itt lezárnám a délelőtti közös gondolkodásunkat. Délután, ahogy utaltam is rá, ezt a témát szeretném folytatni, együtt gondolkodva így ilyen interaktív módon, hogy ti is bekapcsolódjatok abba, hogy ti mit láttok ennek vonatkozásában, és én is felírtam magamnak egy pár pontot, hogy a gyakorlatban mit jelent ez. Hogy a gyakorlatban a Jóisten hogy tudja ezt megvalósítani, az ő akaratát. Én kívánom azt, hogy ahogy a Jóisten gondoskodott eddig is arról, hogy a hármas angyali üzenetet tanulmányozhattuk, én hiszem azt is, hogy a Jóisten mindannyiunkat készít arra a nagy munkára, ami a végső nagy evangélium hirdetés lesz, és hogy segítsen meg bennünket abban, hogy megértsük azt az üzenetet, amit az Isten kíván nekünk átadni. Amen. Azokhoz, akik tehetjük, hajtsuk ki. Mindenható kegyelmes Istenünk, hálásak vagyunk neked, hogy nem hagy magunkra bennünket. Hálásak vagyunk neked azért, Istenünk, mert te adtál proféciákat, adtál ígéreteket a te szent ígéretben, amiben kapaszkodhatunk, hogy adtad nekünk a te egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, aki által életünk lehet. És akinek az életén keresztül láthatjuk azt a munkát, amit nekünk is végeznünk kell. Jó Atyánk, segíts, hogy megismerjünk téged. Segíts, hogy megismerjük Jézust, akit elküldtél. Megismerjük azt a szeretetet, amit te hozzánk képviselsz. És hogy megismerjük azt, hogy hogyan teszed mindezt. Kérünk Atyánk, hogy szentelj meg bennünket a te igéddel, és a te szent lelkedet ad nekünk. Segíts, hogy megismerjük és megértsük a te akaratodat. És segíts, hogy a mi gyakorlati életünkben is megvalósulhasson az, amit te ránk bíztál. Ezért könyörgünk Máté Szalkai gyülekezetünkért. Ezért könyörgünk a magyarországi helyzetért. Kérünk Istenünk, hogy ne engedd az ellenségnek, hogy a gyermekeink ne hatással lehessen. Ne engedd, kérünk, hogy az embereket elhitethesse, és kérünk, te segíts meg bennünket, hogy mi ne csak a mi gyermekeinket tudjunk odafigyelni, hanem oda tudjunk figyelni a szomszédaink, a barátaink, az egész emberiség gyermekeire, hogy a mi szeretetünket lássák az emberek, hogy mi oda tudunk figyelni másokra is. Könyörgünk neked, Istenünk, hogy hallgass meg bennünket, és köszönjük, hogy most is te szólhattál hozzánk. Amen.